Kriptoverzum. Eligazítjuk a befektetések új hullámában. Minden, amit a kriptodevizákról és a mögöttük lévő technológiáról tudni érdemes. Terítéken az új eszközök, új technológiák és új üzleti alkalmazások. Szakmai együttműködő partnerünk az ősszel induló Mozaik kriptokereskedési platform.
Üdvözlünk ma is mindenkit, Andor Tóth Anna az egyik mikrofonnál, és itt ő velem szemben Vidákovics Attila, az ősszel induló Mozaik kriptokereskedési platform alapítója. Szia Attila!
Szia Anna, üdvözlöm a hallgatókat!
Azt már megszokhattuk, és azt nagyon hamar tisztáztuk itt a kriptoverzumban, hogy azért ezen a piacon bőven-bőven vannak visszaélések, becsapások, nagyon apró, pici dolgokon lehet elcsúszni, hogyha valaki belép ebbe a világba. Nincs ez más, hogy az Ethereum 2.0 indulásával sem. Megjelentek becsapások, átverések? Hogyan nevezzük ezeket?
Szinte törvényszerű, hiszen ezek a csalók minden lehetőségre lecsapnak, amikor könnyebb megtéveszteni a felhasználókat, és itt a lehetőség, van egy átállás, amiről mindenki tud, hiszen aki foglalkozik a témával, az folyton szembe találkozik azzal a hírrel, hogy Ethereum Merge, hogy ugye átállunk a Ethereum 1-ről Ethereum 2.0-ra, és akkor itt komoly változások lesznek. Ezt meglovagolva pedig ki lehet találni mindenféle helyzetet, hogy hogyan csaljanak ki a felhasználókból pénzt. Az egyik legjellemzőbb, hogy mivel átállás van, ezért neked feladatod van a pénztárcádba, és erre építve ki van találva valami sztori, ahol végigvezetik lépésről lépésre a felhasználót. Természetesen az a vége, hogy kiürül a pénztárcája, a csalónak meg dagad a pénztárcája.
De most ezt egész egyszerűen úgy kell elképzelni, hogy én belépek a saját digitális pénztárcámba, és előjön egy ablak, ami figyelmeztet, hogy nekem ez lenne a dolgom.
Nem, egy normális pénztárcában ilyen ablakok nem jönnek föl, hanem böngészi az ember az internetet, és egyszer csak szembe jön, hogy az Ethereum átállás kapcsán ezeket a lépéseket meg kell tenned, ami nem igaz, mert alig van olyan helyzet, ahol tenni kéne valamit. Tehát mindenkit szeretnénk megnyugtatni, akinek Ethereumja van, vagy az Ethereum hálózaton van bármilyen ERC20-as tokene, ez ugye mondjuk USDT, USDC, vagy még több ezer másik token, semmi dolga nincsen vele, ugyanúgy el fogja érni az átállás után, mint ahogy most. Nagyon kevesen vannak, akiknek dolguk van. A csalók ezt mégis kihasználják, illetve a másik, hogy az Ethereum átállás kapcsán vannak olyan lehetőségek, ugye a csalók mondják, amiket akkor tudsz kihasználni, hogyha most lépsz, hogyha most indítod el a stakinget, ugye ez a letétbe helyezés, hogy a bányászat helyett képesek legyenek működni a validátorok, és akkor itt van valamilyen olyan kamu lehetőség, aminek nehéz ellenállni, és az emberek befizetik a pénzt annak reményében, hogy ez majd jól fog fialni, de nem fog jól fialni.
Vannak, lehetnek árulkodó jelek, amiből egyértelmű, hogy ez adott esetben egy fake hír, hogy bármilyen dolga van a befektetőknek?
Nehéz, mert az a tapasztalat, hogy ezek a csalók nagyon profinak látszó rendszereket hoztak létre. Gyakran egyébként ennek a felhasználó élményben, grafikában jobb minősége van, mint a valódi blokkláncos, decentralizált felületeknek.
Ügyesek.
Ügyesek. Az a helyzet, hogyha valaki igazán ért hozzá, akkor alapból tudja, hogy az, ami odalá van írva, az ökörség. Egyébként pedig nincs jele, mert ha nem értek hozzá, akkor logikusnak tűnik minden, ami le van írva, ráadásul néha logikusabbnak tűnik, mint a valóság, mert a valós decentralizált megoldások egy olyannak, aki nem szokta meg ennek a működési elveit, annak azok tűnnek nem logikusnak, úgyhogy az a helyzet, hogy ez egy ilyen kifordított világ, hogy nagyon gyakran a valódi igazi rendszerekre azt mondják, hogy ez biztos átverés, mert logikátlan, a csalók pedig elég okosak, és olyat tesznek ki. Hát nem csak ilyen van, azért vannak olyan csalások is, amik nagyon bugyuták, de hát még annak is bedőlnek az emberek, nemhogy a profiknak. Logikus, hogy a profi csalók itt keresgélnek, mert nagyon könnyű dolgok van, és nagyon sok pénzt össze tudnak szedni.
Tehát akkor alapszabály az, hogy akinek a pénztárcájában van éter, annak alapvetően semmi dolga nincsen az átállással kapcsolatban. Mi van, akinek okos szerződése van?
Hát attól függ, hogy milyen jellegű az okos szerződés. Legtöbb esetben ott sincsen semmilyen feladatunk dolgunk. fogunk, ott érdemes odafigyelni, hiszen az Ethereum merge-el vagy átállással egy időben, illetve hát már azt megelőzően megtörtént már egy Ethereum fork, magyarul született egy új Ethereum lánc, amit tovább lehet majd bányászni, de ez nem a fő lánc, ez nem az a lánc, amit mi Ethereumnak hívunk, hanem abból egy leágazással valakik létrehoztak egy új blokkláncot. Ennek az a tulajdonsága van, hogy itt a számlatörténet az megegyezik az eredeti lánccal, és akkor most az eredeti láncnak hívom azt, ami ma még ugye proof of work bányászattal működik, és utána átáll proof of stake-re. Ez konstansan az eredeti lánc. Emellett viszont született egy új lánc, aminek annyi köze van csak a régihez, hogy a számla története az egy megadott blokktól számítottan visszafele tökéletesen ugyanaz. Ez azt jelenti, hogy ha nekem volt 10 éterem az eredeti láncon, akkor ott lesz a 10 éter a másik láncon. Ha én bármilyen okos szerződést feltöltöttem az eredeti láncon, akkor ott lesz ezen az új láncon is, hiszen addig a pillanatig a múlt az közös, a új lánc létrejöttétől pedig attól függ, hogy milyen műveleteket hajtok végre az egyiken vagy a másikon, azok lesznek a különbségek. Ezáltal, hogyha én belépek az eredeti privát kulcsommal erre a másik láncra, akkor a másik láncon ott lesz minden tokenem, minden kriptoeszközöm, NFT-m, okos szerződésem, ami az eredetén megvolt. Ezeknek innentől kezdve külön életútjuk van.
Azt de ez nem fog problémát okozni? Egy, abból most van kettő.
Biztos, hogy fog. Én kezdeném az okos szerződésekkel. Tehát én azt feltételezem, hogy akinek van okos szerződése, az már érti annyira ezt a világot, hogy tudja, hogy mi a dolga. De itt olyan dolgokra gondolok, hogy mondjuk, ha azon én szolgáltatok valamit, akkor oda kell figyelni, mert hogyha olyan a szolgáltatásom, hogy ott emberi beavatkozásra is szükség van, akkor lehet, hogy valaki ezen a másik láncon veszi igénybe a szolgáltatást, hiszen ott rátalál erre az okos szerződésre, erre egyébként nem túl nagy az esély, mert akkor ennek egy külön felületet kell biztosítani, tehát létre kell hozni egy weboldalt, ami ezen a másik láncon kommunikál a megfelelő okos szerződéssel, de az se biztos, mert lehet, hogy olyan felhasználókat várok, akik nem feltétlenül egy weboldalon keresztül csatlakoznak, hanem bármilyen más módon interaktálnak ezzel az okos szerződéssel. Ebben nem szeretnék mélyen belemenni, mert akinek ilyenje van, az valószínűleg tudja, az értesíti valahogy a felhasználóit, akinek meg nincsenek erről, evel nem kell foglalkoznia. Ami talán egy izgalmasabb eset lehet, hogy az NFT-k kapcsán is ugye minden NFT egyedi. Az NFT-knek az egyik tulajdonsága, ez is neve azért NFT, mert non-fungible tokens, ez, hogy nem cserélhető tokenek, ez egyedileg reprezentál valamit. Ugye itt a NFT mániába ez a furcsa dolog történt, hogy digitális műalkotásokat tettek NFT-be, ez másolhatatlanná tette, most ezt is idézőjelbe teszem, inkább csak jól meg lehet különböztetni, hogy melyik az eredeti, hiszen az ott van a blokkláncon, ugye ezt a digitális műalkotást, de hát nem csak ilyen NFT van, most már a legnagyobb svájci óragyártó cégek, azok nem papírformába adják ki az eredetiséget igazoló certifikátot az óráról, hiszen aki egy ilyen bonyolult óraszerkezetet tud jó minőségbe hamisítani, annak nem probléma, hogy papírdarabot hamisítani, hanem NFT-be adják ki. Na most...
Tehát ebből is kettő lesz akkor.
Ebből is kettő lesz. Azt jól meg lehet állapítani, de hát ez is meg kell kapnia a felhasználóknak ezt az információt, tehát erre a tudásra szükség van, hogy legyenek vele tisztában, hogy kettő van, és meg kell tudni különböztetni, hogy melyik az eredeti láncról való, és melyik való erről a új láncról, vagy másik láncról, de kettő lesz. Itt azért előfordulhatnak olyan problémák, hogyha én el akarok adni egy NFT-t egy piacon, és mondjuk nem foglalkoztam, hogy ez létrejött a régi láncon is, akkor én legenerálok egy tranzakciót, beküldöm ugye az eredeti láncon egy marketplace-re, és hogyha az a marketplace, egyébként ezt ezeknek a piactereknek kell lekezelni, és feltételezem, hogy foglalkoznak is ezzel, de hogyha ők ezzel nem foglalkoztak, és be van kötve ez a másik lánc is hozzájuk, akkor azt a tranzakciót, azt meg lehet most így leegyszerűsíteni, meg lehet úgy hackkelni, hogy akkor a másik láncról az általam aláírt tranzakcióval is bekerül, és akkor ott kétszer kerül eladásra, és nyilván az egyik nem az enyém. Úgyhogy ebben az esetben, hogyha nekem vannak NFT-im az eredeti láncon, akkor érdemes fellépni erre a másik láncra, és minden, ami ott van eszköz, azt át kell tenni egy másik pénztárcába, egy új pénztárcába, akkor ez az eset már nem fordulhat elő. Valószínűleg kevesen vannak, akik ezzel kell, hogy foglalkozzanak, de azért van ilyen.
De egy érdekes mozzanata ennek az átállásnak. Viszont visszakanyarodva kicsit itt a becsapásokhoz, a csalókhoz, tényleg a piacon azt mondhatjuk, hogy azért sűrűn jelen vannak, és nagyon kedvez ez a piac végül is a csalóknak. Mit gondolsz, tud a jövőben bármit is kezdeni velük a piac? Lehet egy kicsit... Hát most hogy fogalmazok, biztonságosabb a kriptovilág?
Ehhez rengeteg edukációra van szükség, mert egyébként elméleti szinten nagyon könnyen lehet, mert hogyha mindenki értene a kriptovilágnak a sajátosságaihoz, akkor sokkal, de sokkal nagyságrendekkel nehezebb dolga lenne a csalóknak.
Na, de még nem tartunk ott bőven.
De nem tartunk ott. Ehhez olyan rendszereket kell fejleszteni, ami megnehezíti a dolgát a csalóknak, de hát számtalan új, nem várt, eddig nem tapasztalt eseménnyel találkozunk. Nagyon résen kell lenni. Aki fejest ugrik a kriptovilágba, és mindenbe belekap, és mindent ki akar próbálni, annak számolnia kell azzal, hogy nagyon nagy az esélye, tehát óriási nagy szerencse kell hozzá, hogy elkerülje a csalásokat, valószínűleg nem fogja, hiszen statisztikailag olyan sok van, hogy nehéz.
Csalókról, becsapásokról beszélgettünk az Ethereum 2.0 indulása kapcsán, mindez pedig Vidákovics Attilával, az ősszel induló Mozaik kriptokereskedési platform alapítójával. Attila, köszönöm, hogy ma is itt voltál.
Köszönöm szépen.
Andor Tóth Anna volt a másik mikrofonnál, köszönjük a figyelmet.
Sziasztok!
Kriptoverzum. Minden héten a Trend FM-en. Amit a kriptodevizákról és a mögöttük lévő technológiáról tudni érdemes. Az ősszel induló Mozaik kriptokereskedési platform együttműködésével. Tartson velünk jövő héten is!